Ajándék sorozatunk második állomásához érkeztünk, hiszen kedv van, és mondtam, hogy minden nap meglepetéssel készülök önöknek, rádióhallgatóknak. A mai napon egy közismert és elismert képzőművésszel, a csíkszeredai születésű részek Botonddal beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggel, szervusz, köszöntöm a rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és bárcsak személyesen tudnánk beszélgetni, én azokat sokkal jobban szeretem, na de hát most nyilván ez a helyzet úgy adta, hogy telefonon vegyük fel egymással a kapcsolatot. Nem mondok azzal sok újat, hogy nehéz évet zárunk minden szempontból, bár remélem, hogy pozitívumot is rejtegetett számodra ez az év. Alkotó emberként milyen év van mögötted, melyek voltak a legnagyobb kihívások, hogyan tudnád ezt az évet összegezni saját magad, illetve hallgatóink számára is?
Hát alkotóilag nagyon röviden nagyon jó. Most bővebben kifejtve, persze nem így indítottuk az évet, ahogy most zárjuk, hanem más, teljesen más tervekkel, és más gondolatokkal az évet illetően, viszont a legnagyobb pozitívum, amit megtanított számomra, és gondolom, hogy sok ember számára ez az év, hogy mostantól gyors tervezéseket kell végrehajtani, gyors fordulatokat, néha 180 fokost is. Alkalmazkodni kell pillanatnyi helyzetekhez sokkal jobban, mint máskor. Úgyhogy ezt gondolom így a magam részéről, viszont persze látom azt is, hogy nagyon sok embernek nagyon-nagyon nehéz volt ez az év, hiszen többen elvesztették a munkájukat. Ugye ez még a jobbik eset, de van, aki nagyon sok családtagját, vagy barátait veszítette el. Viszont, hogy a pozitívumokra visszatérjek, alkotóilag egy nagyon-nagyon jó és termékeny évet zárok le, mert hiszen pont ez hiányzott az előző évekből, ez a fajta úgymond meghittség. Most ugye az úgy vezetted be a beszélgetést, hogy sajnos nem személyesen. Na most gondold el, hogy én egy 20 perces interjúért mondjuk fölmegyek, egy 30 percesért Marosvásárhelyre, az egy napos történet számomra, ami ugye hát többé-kevésbé nagyon jó, de egy nap oda megy. Szóval ezt nagyon jól meg lehet innen is beszélni, hiszen azt gondolom, hogy a rádióhallgatók ezt nem fogják érzékelni, hogy én ott ülök a stúdióban vagy sem. És ezt mi ketten megbeszéljük így előtte meg utána, hogy sajnos ez van. Viszont volt az a fajta meghittség, meg családom belül, meg az alkotói nyugalmamnak nagyon jót tett az, hogy senki sem keresgélt, ugye a március, április, május derekáig, hiszen mindenki be volt zárva. És akkor volt két hónap, nagyon nagy nyugodtság, meg úgymond, ami persze, nehogy félreértsen senki, nem volt nagyon egyszerű az eleje, az első két hét az borzalmas volt, mint mondom, mindenki számára, de utána rájöttem, hogy hát ezt nyavajogni nincs értelme, hanem ezt a saját magam meg a magunk javára kell fordítani ezt a helyzetet is. Azt gondolom, hogy sikerült.
Én nagyon örülök, hogy te ezt így élted meg, és én azt hiszem, hogy ez az év sok mindenre is megtanított bennünket, és hogyha valamit át tudunk vinni 2021-re, akkor ez már egy jó dolog. Tehát akkor ezek szerint a bezártság úgymond az alkotó kedvedre nem gyakorolt negatív hatást, nem volt negatív hatással, sőt, tehát egy termékeny időszakon vagy túl.
Hát egy nagyon termékeny, most itt azt hiszem el is mondhatom, hogy éppen a kezemben tartom ennek az időszaknak a könyvét, egy 152 oldalas könyv. A 77 becsomagolt hétköznapok címmel rajzok, amit a karantén időszak alatt készítettem, úgyhogy valóban ebből a szempontból tényleg egy nagyon jó. Mondom még egyszer, nehogy félreértésessék, látom és átérzem azt, ami történtek, tragédiák, meg ami még fog történni. Szóval ez de hogy most ugye engem kérdezték személyesen, hogy érintett. Nézd, én szeretném, hogyha ebből sokat tovább vinnénk ebből az évből, bár leginkább a tapasztalatokat, ugye, és nagyon szeretném, hogyha az emberek is egy kicsit ugyanígy odafigyelnének ma önmagukra, meg a környezetükre, mint mondjuk idén a karantén alatt.
Igen, jó volt szerintem is lelassulni, én is éreztem különben a saját bőrömön is, bár időnként azt is, hogy megbolondulok a bezártságban, pedig hát volt amit tenni, csak váratlanul ért ez a gyors megállás, vagy gyors leállás, inkább úgy mondanám, egy nagyon pörgő világból. Mesélj egy kicsit a munka folyamataidról, amikor elkezdesz alkotni. Mi az, ami valóban inspirálóan tudhatni, mi az, ami elindítja ezt az alkotói folyamatot, és miben tudsz igazán kiteljesedni?
Hát nézd, Én most megint csak visszatérnék a karanténra, mert ez foglalkoztatott idén ugye a leginkább. Azért mondtam az első két hét, mert ugye én is teljesen föl voltam pörögve, hogy egy New York-i út előtt állunk, április végig New Yorkban kellett volna lennünk, és akkor ugye ezt fölülírta egy március derekai, vagy március elejé intézkedés, és én a munkámat hazavittem, úgymond, a rajzokat, és akkor teljesen át kellett hangolnom magam. Nagy szerencsém volt, hogy évele, és akkor így nem hatalmas méretű vásznakkal kellett haza mennem, hanem kis 50x35 cm-es papírokat vittem haza, és ott elindítottam egy rajzsorozat, amit nagyon érdekesen nyomon lehet követni a fejlődést, meg a bezártságnak, meg az együttélésnek a folyamatát, mert hiszen mondom, az első két hét az szakmailag is, úgymond agyilag is rettentő nehéz volt, míg áthangolódtam, vagy ráhangolódtam erre az egész helyzetre. Ugyanakkor meg nagyon jól elkezdett működni az, hogy ugye egy kis lakásba bent vagyunk, együtt vagyunk, hárman vagyunk, kimegyünk az a két órát, amit nekünk az a nagy szerencsénk, hogy a város szélén lakunk, és 5 percre ugye a megengedett kiárás az az erdőben tudott történni. Úgyhogy közéről láttuk a tavaszt, a kisfiammal megfogtunk mindent, megnéztünk mindent, és ezek a meghitt, meg nem meghitt, mert azért valljuk be őszintén, hogy ugye egymás idegeire tudtunk menni. Ezek megjelennek a rajzokban, és olyan motívumok is megjelennek, amivel én például soha az életben nem gondoltam, hogy fogok dolgozni. Ilyenek ezek a téglatestek, négyzetes téglatestek, kockák, hengerek, amik ugye a tömbház, vagy mondjuk a blokklakásnak a mintázatát követik. Pont a múlt héten beszéltem, és vittem egy könyvet a bukaresti mesteremnek, Mircea Dumitrescu-nak, is elröhögtem neki, hogy nézze, én soha az életben nem gondoltam, hogy első-másod év után őrületig rajzoltatta velünk az ilyen alap geometriai testeket, hogy én valaha ezzel fogok operálni, akkor annyira megutáltam. És most jött egy olyan helyzet, amiben ez volt az alapmotívum, ugye egy kocka, vagy egy négyzet, mert hiszen egy négyzetes blokklakásban élünk, és azt rajzolgattam.
Az, aki nem ismert téged, bár biztos vagyok, hogy sokan igen, számtalan kiállításod volt belföldön és külföldön egyaránt, könyvillusztrációk, sőt egy galéria vezetése is kötődik a nevedhez, erről majd mindjárt beszélgetni fogunk részletesebben, de olyan neves írókkal dolgoztál együtt, mint Markó Béla vagy Dragomán György, és kíváncsi vagyok, hogy mit jelent, vagy mi jelent igazi nagy kihívás például egy ilyen illusztrációs munkában. Hozzáteszem azt, hogy tudom, hogy van olyan, amikor a te kész munkád mellé születik meg a könyv. Tehát én azt gondolom, hogy az írás ilyen formában egyenrangú a grafikával, és amikor én megismertelek téged, akkor pontosan egy Markó Béla Részek Boton koprodukció volt, azt hiszem itt a Marosvásárhelyi Rádiónál is.
Nem, akkor amikor itt találkoztunk, akkor a Dragomán György.
A Dragomán György. Na, akkor a kettőt keverem, de hogy emlékszem, hogy itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Hát nyilván én az irodalom felől közelítek még mindig a képzőművészethez, mert én egy teljesen véletlen folytán lettem képzőművész. És egy könyv, egy Dostojevszki könyv váltott ki bennem akkor a katarzist, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt érdemes megpróbálni és végigvinni. Most nyilván, hogy mindig inspiráltak ezek a dolgok, és olyan szempontból inspirálnak, hogy mindig elvisznek egy olyan irányba, ami nem az enyém, amihez nincs kulcsom, vagy nem volt addig, meg nem volt járható számomra az út, és akkor ott érdemes megállni, szétnézni. Ugye erről próbáltam beszélni, hogy ezt a fajta szemlélődést, meg kontemplációt felejtettük el a karantén előtt, annyira fel voltunk gyorsul, hogy ez nem volt, nem tudom, hogy 2-3-4 órát tudtunk-e figyelni, anélkül, hogy valami telefon, laptop, e-mail, valami ne pittyogjon közben. Mm. és nekem ezt adta az irodalom. Az, hogy illusztrálok, az meg azért volt mindig nagy kihívás, mert mint említettem, egy olyan világba kalauzolt el, amihez nekem nem volt kulcsa, meg nem volt számomra járható, így ki kellett lépnem a komfortzónámból. Így történt ez az első Markó Béla kötettel, a haiku kötettel, amiből aztán szervesen következett a második, amit már én kértem fel Markó Bélát, hogy nem lenne kedve írni verseket hozzá, és egyébként azelőtt volt a Dragománnak közös könyvünk, a Dragomán Györgyel készült közös könyvünk, amiben az én festményeimhez Gyuri írt 5 darab novellát, kis novellát.
Milyen szépek ezek az együttműködések, szinte úgy érzem, hogy mesélsz, mintha barátság alakult volna ki már így a szerző-alkotó páros között, és ez jó, ez úgy megerősít bennünket. Mesélj nekünk erről az új Kritérium galériáról, amelynek művészeti vezetője vagy. Miben látod a munkád és a galéria fontosságát annak tükrében, még egyszer mondom és kérdem is, hogy egy nehéz év volt, tehát hogyha jól tudom, akkor a galéria sem működött ebben az évben végig, tehát hogy valamikor májusban nyitottatok, hát, vagy már nem is emlékszem, hogy volt a nyitási időpont.
Hát az június talán.
Június.
Hirtelen nem tudom.
Igen, én sem, ezért kérdeztem.
Folytak a hónapok. Viszont hát na, itt ugye ez, itt éreztük, hogy azért megsínlette ezt az évet mondjuk a galéria, mert hiszen márciusig volt egy kiállításunk, azt megnyitottuk, márciusban kellett volna jöjjön egy New Yorkban élő norvég művésznő, ő már nem tudott jönni, az teljesen online volt, és akkor júniusban nyitottunk még egyet, utána azt hiszem még egyet, az 3 kiállításunk maradt el olyan módon, hogy volt olyan alkotó, aki egyszerűen nem akarta vállalni, teljesen érthető módon, hogy elragulnunk, de ő ilyen körülmények között, meg a feltételek nagyon jók, ugye a külső körülmények voltak a döntők, hogy ő egy kicsit fél, és ő nem akar. Úgyhogy tegyük át jövőre. Hát én nagyon remélem, hogy jövőre egy kicsit felszabadul, és akkor hát kicsit jobban meg leszünk terhelve galéria szempontból, mint idén. Viszont így is 4-5 kiállítást meg tudtunk csinálni, mondom 2-t inkább online. Amit legutolsóra kellett volna nyissunk most november 18-án, az elmaradt január 27-ére. És akkor jövő évben ilyen 3 hetes turnusokban fognak nyílni a kiállítások. Nézd, ez egy nagyon, most már 10 év, jövőre lesz 10 éves, és ezért is reménykedem, hogy vissza tudjuk kapni a közönséget, mert jövőre lesz ugye 10 éves, 5 kiállításunk van, jövőre lesz meg a 60. Ez azért egy minden kiállításunkhoz készül egy katalógus, viszont a tavaly elkezdtünk egy olyan dolgot, ugye Hajdúáron itt ennek az egész projektnek úgymond a keresztapja, hogy nagyobb formátumú katalógusokat nyomtatunk ki művészeknek. A tavaly az Aradi Laurián Popa és a Csíkszeredai Jánosi Antal, idén meg Kornis Péter és a bukaresti Aurel Vlad kapott egy nagyobb formátumú katalógust. Ezt reméljük, hogy tudjuk folytatni, ha bár tényleg nagyon megterhelő lesz, mert pénzügyi szempontból is, a közönség is ugye elszokott, most már egy másfajta látogatottsági szokás fog kialakulni, vagy van kialakulóban, de hát ezt próbáljuk, mondom még egyszer, a magunk javára fordítani, remélem jó lesz.
Én meg remélem, hogy sikerül a galériát újra bekapcsolni a kulturális élet körforgásába, mert biztos vagyok, hogy az élő kiállítás varázsát semmi nem pótolhatja, és jó, hogyha a képzőművészek mellett ott tudnak lenni a látogatók is. Neked számos kiállításod volt már külföldön is, és kíváncsi vagyok, hogy milyennek látod a lehetőségeket székelyföldi művészként. Elérhető a nagy világ? Itt van valóban egy karnyújtásnél, pláne ebben az online világban, vagy még mindig távol?
Hát ez egy jó kérdés, erre most én nem is tudom, hogy válaszoljak, mert ez egy akkora nagy kérdés, akkora nagy történet, hogy ezt bejárni. Hát nézd, közel is van, meg nagyon távol. Online úgy tűnik, hogy ugye nagyon közel van, most hogy felgyorsult a közlekedés, meg felgyorsult az utazás. Ugyancsak az a tévhit van, hogy nagyon-nagyon közel van itt, ugye a világ nagy központja, hogy mondjuk indulni innen kifele London, Párizs, Berlin, New York. Hát viszont nincsenek közel, mert az a nagy baj itt Székelyföldön, hogy sokszor még ilyen most, hogy leegyszerűsítsem a kérdést, nincs meg a kellő háttér munka, ami kell egy nagyobb hírnévhez. Uh-huh. Tudnék beszélni itt az anyagi háttérről, a know-how-ról.
Igen. Hát mások a körülmények is, ugye?
Akik kivisznek, ugye hát ezt színházi életben látjuk, hogy majdnem minden színházi embernek az a nagy problémája, hogy nincs kritika. Ugyanezt történik a képzőművészetben is, hogy nincs egy állandóan ilyen idealizált kritikákat hallunk, mindenki nagyon jó, mindenki nagyon szép. Most már be kéne egy kicsit kapcsolni ezt a világot is, mondjuk a bár az európai körforgásba, hogy mi történik. Úgyhogy nagyon nehéz. Adott pillanatban, és most, de van egy nagy szerencsénk, ugye a Barabás Albert László Csíkszeredai Születési Hálózat kutatónak van most egy nagyszerű könyve, a képlet, a siker matematikája, amiben leírja, hogy mik a lépések. Nyilván ezt nagyon nehéz betartani, vagy nagyon nehéz megvalósítani, de legalább tudjuk, hogy mik azok a lépések, amik a sikerhez is és az azon a felé vezető úton el tudják indítani az alkotót.
Ennek tükrében, ahogy mesélsz, megkérdezhetem azt, hogy mire vagy a legbüszkébb?
Nézd, nagyon büszke vagyok az előbb említett emberek barátságára, meg hogy együtt tudtunk dolgozni. Nagyon büszke vagyok szakmailag, hogy pár olyan rajzot, meg pár olyan képet tudtam, ami megmozdított embereket. Uh-huh. A könyv illusztrációmra is nagyon... Most itt ülök az Új Kritérium galériába, ez is egy nagyon-nagyon nagy elégtétel, hogy Hajdú Áron 2010-ben ezt rám bízta, és 11-től tudjuk működtetni ezt a dolgot. Ugyanakkor családi szempontból is tényleg nagyon jó, hogy mindenki egészséges, van egy gyönyörű kisfiam, akit naponta tanulok egy csomó mindent. Főleg azt, hogy a türelmet, ugye, ami sokszor elvész ebben a rohanásban. Úgyhogy körülbelül ezek a nagy pozitívumok.
Ezt akartam mondani, hogy ott van a kisfiad, aki biztos, hogy nagyon sok energiát is ad neked, nem csak az alkotásban, hanem emberként is. Itt vagyunk néhány nappal karácsony előtt, ugye alig két nap választ el bennünket december 24-től. Ünnep, karácsony, család, mennyire hangsúlyos ez az életedben? Fontos tud-e lenni? Tudsz-e töltekezni, pihenni ilyenkor az ünnepi időszak alatt? Hogyan szoktatok ti az ünnepre hangolódni, vagy hogyan szoktál te az ünnepre hangolódni?
Ez a legnehezebb kérdés. Én nem tudok, benne mindig van egy ilyen szorongás gyerekkoromtól, ez az egész karácsony. Persze át tudom érezni az örömet, de nem tudok erre válaszolni, hogy hangolódok. Nézd, óriási hajtás van mindenkinél, ezt látom, és ez, hogy néha nem érzem őszintének ezt, hogy most mindenki rá akar hangolódni, meg mindenki szalad, hogy végezzen a dolgával, rohanáson. Nézd, akkor tudok ráhangolódni, mikor látom a kisfiamat, hogy örvend mindennek.
A csodának.
De őszinte leszek, és nem tudok ráhangolódni, mert azt látom, hogy mindenki megfeszül, hogy jó legyen a karácsony. És ez évek óta bosszant, de hát nincs ellen ezzel, amit azt hiszem lépni egyelőre, ezt mindenki el kell fogadja.
Pedig
így működik, és
pedig hányszor megbeszéltük, hogy nem kell mindennek is tökéletesnek lennie ahhoz, hogy jó legyen a Szent Este a kicsi dolgokban.
Hát nyilván, de akkor én most azt ajánlom neked is, meg ugye a rádióhallgatóknak, hogy nézzenek ki most így a boltokba. Ez az, hogy micsoda.
Én inkább nem, de tudom, miről beszélsz, igen. Én is a tegnap akkor felvetettem.
Igen. És akkor persze, hogy az ember akarja, de ez ugye... aki egy kicsit érzékenyebb a külvilágra, az fölfogja ezeket a rezgéseket is. Na, szóval mondom, karácsony este az nagyon szép, mikor a gyerek örvend, és ott vagyunk együtt a fa és a gyertyák mellett a fa körül, ugye, tehát körül, de ugye egyébként bevallom őszintén, hogy próbálok úgy élni egész évben, mint a karácsony.
Hát azt hiszem, hogy neked egy nagyon jó évet volt, Botti, és én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, kívánom, hogy legyen időd és energiád, új dolgokat létrehozni, alkotni, hiszen a képzőművész mindig egy érzékeny lelkületű ember, úgyhogy hát, ha a karácsony, a család, az ünnep, és úgy amúgy a mindennapok tudnak szépséget jelenteni számodra. Köszönöm szépen a beszélgetést, és én továbbra is azt várom, hogy majd személyesen is találkozzunk, akár a galériában, akár más úton, módon. Szép ünnepet kívánunk nektek.
Köszönöm szépen!